vuoi dirmi di sì? Devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az antiszemitizmust Nyugat-Európába importálják, az illegális migráció ugyanis hozza magával ennek növekedését, jelentette ki a miniszterelnök, miután tárgyalt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel Budapesten. A brüsszeli elit nem tudja és nem akarja megállítani az illegális migrációt, hanem menedzseli azt, mondta Orbán Viktor. Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, ennek minden eszközzel érvényt is szerzünk, minden állampolgárunkat megvédjük, szögezte le a kormányfő. Egy politikai motivációk alapján működő nemzetközi bíróságban egy magára valamit adó demokratikus jogállam, mint amilyen Magyarország, nem vehet részt, jelentette ki a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy hazánk kilép a nemzetközi büntető bíróságból. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy ő volt az a miniszterelnök, aki aláírta a csatlakozási dokumentumot még 2000-ben, és a napokban ő volt az, aki aláírta az onnan való kilépésről szóló dokumentumot is. Hasonló csatát vívunk a közös civilizációnk jövője érdekében, a zsidó keresztény a nyugati civilizáció érdekében, hangsúlyozta Benjamin Netanyahu az Orbán Viktorral közösen tartott tájékoztatón. Izrael miniszterelnöke kijelentette, ezt a civilizációt jelenleg a radikális iszlám támadja, amelyet a Közel-Keleten egyetlen állam, Irán támogat meghajtó motorként. Eltiporjuk ezt a terrortengelyt, amely nem csak bennünket, hanem Európát is keményen támadott, fogalmazott, hangsúlyozva, a magyar miniszterelnök megérti, hogy ez egy közös erőfeszítés értékeink, érdekeink, illetve a közös biztonságunk érdekében. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában fogadta a hivatalos látogatáson itt tartózkodó Benjamin Netanyahut. A felek áttekintették a kétoldalú kapcsolatok helyzetét, a jövőbeni lehetőségeket, valamint az aktuális nemzetközi kihívásokat. Egyetértettek a biztonsággal, a nemzeti szuverenitással és az identitással kapcsolatban. Súlyog Tamás szerint kiemelten fontos, hogy a Magyarországon élő zsidó közösségek biztonságban érezhetik magukat. Újabb szigorítások és intézkedések jönnek a ragadó száj és körönfájás vírusának megfékezése érdekében. A szakemberek minden lehetséges eszközzel a betegség megállításán dolgoznak, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István közölte, megtiltják a külföldről érkező párosújú patások átszállítását Győr-Moson-Sopron vármegyén. A kijelölt fertőtlenítési pontokat megerősítik, a kisüzemek számára is díjmentesen biztosítják a sterilizáláshoz szükséges vegyszereket. Megtiltanak továbbá minden állatkiállítás, bemutatót és vásárt a térségben, ennek értelmében a komáromi nemzetközi kutyakiállítást is. Ausztria mentes a ragadószáj és körönfájástól, ennek ellenére fokozza a járvány elleni óvintézkedéseket a magyar és a szlovák határon. Szombattól 23 átkelőt ideglenesen lezárnak, 21-et a magyar szakaszon. A magyar óvodákban növekedik, érik a magyar jövő. A magyar óvoda, sőt minden magyar intézmény, a magyarság megmaradásának a kulcsa, mert itt fejlődnek a magyar gyermekek, hangsúlyozta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Parciumi Szalacson. Nacsa Lőrinc a magyar kormány támogatásával készült óvoda átadásán vett részt az érmelléki településen, mely a nagyváradi római katolikus püspökséggel együttműködve valósult meg. Még idén vagy a jövő év elején megkezdi a termelés több piacvezető kínai óriás cég is, ami nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy 2025 az áttörés éve legyen a magyar gazdaságban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, a két ország együttműködéséből mind a két fél sokat profitál. A tárcavezető a Magyar-Kínai Gazdasági Vegyes Bizottság ülés előtt beszélt, illetve fogadta Lingzhi kínai kereskedelmi miniszter helyettest. Szijjártó Péter hatalmas hibának nevezte, hogy az Európai Unió vámokat vetett ki a kínai elektromos autóiparral szemben, ez szerinte elszigetelődéshez vezetett. Továbbra arra is kitért, hogy az Európai Bizottság azzal is nagy hibát követett el, hogy nem tárgyalt az új amerikai adminisztrációval a vámügyi együttműködésről. Kína és az Európai Unió megállapodott abban, hogy a lehető leghamarabb folytatják az elektromos járművekre vonatkozó szubvenció ellenes vizsgálathoz kapcsolódó ármegállapodási tárgyalásokat, közölte a kínai kereskedelmi minisztérium. A tárca szóvivője Hojatung hangsúlyozta, a döntés a kínai és az uniós cégek közötti ipari és beruházási együttműködés stabil alapjainak megteremtését szolgálja, felülvizsgálják tehát a vámokat. 40 milliárd forintos biogáz és biometán előállítást támogató programot is indít a kormány, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Miskolcon a Vidék konferenciája című rendezvényen. Czepek Gábor hozzátette, legfeljebb 65%-os támogatási intenzitású program lesz ez, amelyre már várják a véleményeket a szakmai szervezetektől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég majd a folytatásban, gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél már csak helyenként élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul, híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Mai műsorunkhoz illő mottót a 20 éve 2005. április 2-án elhunyt II. János Pál pápa gondolatai közül választottam. Baltimore-ban mondott homíliájából idézek. Nincs olyan gonoszság, amellyel Krisztus ne nézne szembe velünk együtt. Nincs olyan ellenség, amelyet Krisztus már le ne győzött volna. Nincs olyan kereszt, amelyet Krisztus már ne hordozott volna értünk, és amelyet ne hordozna ma is velünk együtt. És minden kereszt túloldalán megtaláljuk azt az új életet a Szentlélekben, amely a feltámadás által teljesedett be. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak. Szent II. János Pál pápára emlékezve hallgassuk meg azt az imáját, amelyet 1984. március 25-én mondott, amikor minden embert és minden népet Máriának ajánlott azért, hogy Isten megszabadítsa a gyűlölettől a hidegháborútól sújtott világot.
Szűz Mária, Isten anyja, segíts legyőznünk a gonosz fenyegetését, amely oly könnyen beférkőzik az emberek szívébe, mérhetetlen károkat okoz jelen világunkban, és úgy tűnik, elzárja a jövő felé vezető utakat. Segíts meg minket az éhezéstől és a háborútól, szabadíts meg minket az atomháborútól, a mérhetetlen önrombolástól és mindenféle háborútól. Szabadíts meg minket az ember élet ellen már annak hajnalán elkövetett bűnöktől. Szabadíts meg minket a gyűlölettől és Isten gyermekei méltóságának megfosztásától. Szabadíts meg minket minden társadalmi, nemzeti és nemzetközi igazságtalanságtól. Égi anyánk, Mária, szabadíts meg minket attól, hogy Isten 10 parancsolatát a sárba tiporják. Szabadíts meg minket azoktól a próbálkozásoktól, amelyek Isten igazságát ki akarják törölni az emberek szívéből. Szabadíts meg minket a jóra és a rosszra vonatkozó ostoba helytelen elképzelésektől. Szabadíts meg minket a Szentlélek ellen elkövetett bűnöktől. Fogadd el, ó Krisztus anyja, az emberek szenvedéssel teli kiáltását. Fogadd el a társadalmak szenvedő kiáltását. Segíts legyőzni a Szentlélek erejével minden bűnt, az emberek bűnét és a világ bűnét, a bűnt minden formájában. Segíts, hogy a megváltás végtelen hatalma, az irgalmas szeretet hatalma újra megjelenjen a világ történelmében. Segíts, hogy megállítsa a gonoszt, hogy átalakítsa a gondolkodást, hogy szeplőtelen szívedben a remény világosságát mindenki megláthassa. Segíts, hogy megállítsa a gonoszt, hogy átalakítsa a gondolkodást, hogy szeplőtelen szívedben a remény világosságát mindenki megláthassa. Amen. Nagypőt lelkiismeretes és következetes megtartása minden kereszténytől nagy lelki erőt és akaratot igényel. Anyaszentegyházunk egy sajátos szerkesztésű imádságot ajánl, hogy bőtölésre és bűnbánatra serkentsen. Ez egy utrenyei szertartás, melyben krétai Szent András nagy bűnbánati kánonja foglalja el a központi helyet. Talán ez a reggeli istentisztelet fejezi ki legjobban a bizánci egyház bűnbánati lelkületét. Elsőként Nyirán János fődiakonus ismerteti krétai Szent András nagy bűnbánati kánonját, a folytatásban pedig részlet hangzik el a szertartásból.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk! Kezdjem kiránk az ártomat megátalkodott életem tettei fölül. Vagy mi kezdetet adjak jelen bánat teljes kesergéseimnek, Krisztusom? Mi irgalma, add nekem a türedelmesség könnyeit.
A bizánci egyház a nagybőjt során tudatosan, különféle, sokszor egyedi, vagyis éppen csak erre az időszakra jellemző szertartásokkal készíti fel lelkileg a híveket az ünnepek ünnepére, a húsvétra. Az istentiszteletek szövegeit a metánoia vagy metánia, azaz megbánás, bűnbánat, megtérés fogalmai hatják át. Különösen igaz ez a krétai Szent Andrásnak tulajdonított nagy bűnbánati kánonra, mely a nagybőjt 5. hetének csütörtök reggel istentiszteletének alkotja szerves részét, a Magyar Görög Katolikus Egyház azonban az ezt megelőző szerdán este végzi a megható szertartást. Krétai Szent András 660 körül született Damaszkuszban. Egy legenda szerint 7 éves koráig egyetlen szót sem tudott kiejteni ajkain, amikor egy szentáldozás alkalmával abban a kegyelemben részesült, hogy megkapta a beszédadományát, a későbbiekben pedig a szavak igen nagy művelőjévé vált. Tanulmányai után egy jeruzsálemi szerzetes közösségbe lép be, emiatt nevezik őt olykor Jeruzsálemi Andrásnak. 685-ben Konstantinápolyba megy a jeruzsálemi pátriárka delegátusának vezetőjeként, és ott szentelik a későbbiek során diakónussá, majd 700 körül Kréta főpüspökévé választják, innen származik a krétai előnév. Termékeny püspöki tevékenységének gyümölcseként tartjuk számon a fennmaradt mintegy 50 homíliát és 70 kánont, amiket feltehetőleg ebben az időszakban alkotott. Nem véletlen tehát, hogy személyében a kánonköltészet egyik legkiemelkedőbb alakját tisztelhetjük. 740-ben hunyt el konstantinápolyi útjáról visszatérőben, Kréta közelében. A kánon egy 9 ódából álló kompozíció. Az ódák alapját 9 nevezetes biblikus ének képzi, mint például Mózes, Anna, a 3 babiloni ifjú, vagy éppen Zakariás éneke. Sajnos az idők folyamán ezek a biblikus ódák szinte teljesen eltűntek szertartásainkból, és helyettük csak a később keletkezett liturgikus költemények, a kánonok maradtak, legtöbbször a második óda nélkül. Krétai Szent András nagy bűnbánati kánonja az idők folyamán roppant bonyolult szerkezetűvé vált, mivel a krétai művet más, híres szerzők kánonjaival egészítették ki, valamint a kánonszerkesztés palesztin származásának megfelelően a 6. óda és a boldogságok után még további 16 tropár is társult a bűnbánati kánonhoz, így a kánon teljes egésze több mint 300 tropárt számlál. Jelen esetben a tropárok az ódák alkotó elemei. Elsőként kell megemlítenünk a 8.-9. században élt Studita Szent Teodornak és szicíliai Szent Józsefnek tulajdonított, az apostolok tiszteletére írt egy-egy hármódás kánont, amelyek az eredeti műben a 4., a 8. és a 9. óda elejére kerültek be, valamint egy kis rész a 3. óda végére. Ezt a két rövid kánont valószínűleg igen korán hozzácsatolhatták krétai Szent András kánonjához. A mindegyik ódájában két tropárt tartalmazó, egyiptomi Szent Mária tiszteletére készített 9 ódás kánont azonban feltehetően csak a 11.-12. század folyamán illeszthették a már 3 szerzős kánonhoz, és erre az időszakra tehető a krétai Szent Andrást megszólító tropárok hozzáfűzése is az egyes ódák végéhez. Ez utóbbi betoldás nem szorul magyarázatra, mivel a kánon főszerzője iránti tisztelet későbbi megnyilatkozásáról van szó. Annál inkább furcsa az egyiptomi Szent Máriára való utalás. Egyiptomi Mária ugyanis egy bűnös nő volt, aki fiatalon megszökött az atyai házból, és paráználkodva tengette életét. Zarándokhajóra szállva jutott el Jeruzsálembe, csupán kíváncsiságból, ahol a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe alkalmával megtért, szakított bűnös múltjával, a pusztába vonult ki, és ott mintegy 50 évig élt szigorú önmegtartóztatásban. Egyiptomi Máriát tehát a megtérés példaképeként állítja szemeink elé a bizánci egyház a nagybőjt folyamán, amikor is egy teljes vasárnapot szentelt arra, hogy róla elmélkedjünk, mégpedig a nagybőjt 5. vasárnapját. Így nem csoda, hogy az 5. hét közepén a bűnbánati kánon alkalmával is többször megemlítjük a nevét, bűnbánó anyánk Szent Mária, imád az Istent írettünk. A tropárok nagy része általánosságban fejti ki a bűnbánat és megtérés témáját, ám szépszerivel vannak olyanok is, amelyek konkrét személyek, mint például Jákob, Mózes, a bírák, a királyok, vagy éppen a próféták bűnbeesését dolgozzák fel. Ebben az értelemben a Bibliának egy spirituális értelmezését találjuk a tropárok hosszú sorában. Olivier Clément felosztásának megfelelően mindegyik ódának lehet adni egy címet. Eszerint az első óda Ádám síralma az elveszett paradicsomi állapot miatt. A második óda a bőrköntösök címet viseli, mivel ezt a ruhát kapta az első emberpár a paradicsomból való kiűzés után. A harmadik óda Ábrahám hitével, a 4. Jákob létrájával és Jób türelmével foglalkozik. Az 5. óda Mózes történetét tárja elénk Egyiptomtól a pusztában lángoló csipkebokorig, ami a lelki kiüresedésre és megtisztulásra utal, s ezt a témát boncolgatja majd a 6. óda is, a szellemi kivonulásra és a bírák erejére fektetve a hangsúlyt. A 7. óda a bűnös királyokról, a 8. a prófétákról beszél, akiknek jövendőléseiben már megjelenik az örömhír, ami a 9. ódában teljesedik be, az üdvözítő Jézus Krisztus megjelenésében. Az ódák az említett irányvonalak mellett általában Krisztus könyörületességével zárulnak. Az első 8 óda többnyire ószövetségi képekben bővelkedik, a 9. viszont már teljes mértékben az evangéliumból forrásozik, nem csak a személyeket, parabolákat, hanem a kereszt teológiáját illetően is. Összefoglalásképpen kijelenthetjük, hogy krétai Szent András nagy bűnbánati kánonjában az ó és új szövetségi események folyamatos összekapcsolásán keresztül tárul elénk a korábban már említett metánia fogalma, amit Isten kegyelméből mindenkinek meg kellene élnie a nagybőjti időszak folyamán. Ebben segít a sok-sok bűnbánati szertartás, különösképpen pedig ez a bűnbánati kánon, amely arra is megtanít, hogyan fohászkodjunk Istenhez. Itt a bűnbánat ideje, én is hozzád sietek teremtőm, vedd le rólam a bűn súlyos bilincsét, és mint irgalmas, adj nekem bűnbocsánatot.
A magasságbeli gondviseléstől te eszközöd ki nékem a világosság kegyelmét, hogy kerüljem a rossz indulatok sötétségét, és énekeljem, ó Mária, életed jámbor folyása. Megfajolván Krisztus isteni törvényei előtt, ő hozzászegődtél. esti gyönyörök vágyait. Minden erényt ájtatosságban gyakoroltáló Szent Mária.
Szent életi atyád, Szent András, imádlak és Szent életünk.
A nagybőjti hagyományokhoz hűen a budapesti görögkatolikus hívek előszenteltek liturgiáját végeztek a pesti ferencesek templomában Kocsis Fülöp érsek metropolita vezetésével. A szertartás előtt Janka György egyháztörténész ismertette Boldog Gojdics Péter Pál vértanú püspök életútját. Ugyanis a szertartáson részt vett a szlovák görögkatolikus egyház főpásztora Jónás József Maxim érsek metropolita is, aki az előszenteltek liturgiája keretében adta át a vértanú eperjesi megyéspüspök erekélyét a budapesti ferences templom számára. Jónás metropolita mondta a liturgia homiliáját. Tanítását az olvasmányban elhangzott Noé történetéből merítette.
La nostra vita è così, sono tante distanze che dobbiamo oltrepassare. Se vogliamo raggiungere.
Mindannyiunk életében vannak leküzdendő távolságok, amiket meg kell tennünk, ha el szeretnénk érni életünk célját. Lehet, nem mindig látszik a túlsó part, ahová el akarunk jutni. De éppen úgy, mint az özönvíz történetében szereplő galamnak, nekünk is reménykednünk kell benne, hogy egyszer csak felsejlik a biztos pont. Az olvasmányban Noé történetét hallottuk. 40 nap és 40 éjjel át esett az eső, majd ugyanennyi idő kellett, hogy a víz felszáradjon. Ekkor az Ararát hegyénél megállt Noé bárkája. Milyen örömteli lehetett, amikor eljött a nap, hogy Noé a galambot el tudta ereszteni. Legelőször a madár nagyon hamar visszatért, hiszen nem talált helyet, ahol meg tudott volna pihenni, ahová le tudott volna szállni. Másnap azonban a galamb már csak éjszaka tért vissza. Milyen gyönyörű kép, hogy egy olajfa ágat tartott a csőrében, amely az új élet kezdetét jelentette, és egyszer s mind azt is, hogy ő biztosan megtalálta az életfáját, meg tudott rajta pihenni. Ez a történet számunkra is fontos üzenetet hordoz. Nekünk itt a Földön életünk távolságait kell megtennünk, és közben tudnunk kell, hogy vár minket egy ígéret. Noé maga nem tudhatta pontosan, mekkora távolságot, mennyi akadályt, veszélyt kellett legyőznie repülés közben a galambjának. De a galambtól végül megkapta az élet üzenetét. Boldog Gojdics Péter Pál számára 1947-ben érkezett meg az a nagy sötét felhő, ami úgy tűnt, soha nem fog elvonulni. Olyan lehetett ez neki, mint a galambnak, amikor elindult a végtelenbe, és nem tudta, meddig és hová fog repülni. Boldog Gojdics Péter Pál fizikailag törékeny ember volt, akinek mégis nagyon erős volt a szíve és a lelke. Boldog Gojdics Péter Pál az összes többi boldoggal együtt jelek, akik felmutatják a zöld ágat és tanúságtételt hordoznak. Eltelhet az idő, és változhat a tét, de mindig van új kezdet. Ő és a többi mártír is mind az Úr második eljövetelének a jelei. Példát mutatnak, hogy érdemes az életet becsületes emberként, Krisztusba vetett hittel, szeretettel és reménnyel élni. Boldog Gojdics Péter Pál erekéje úgy érkezik ide, mint az új élet jele, mint a galamb, ami visszatér a zöld olajfággal, hogy megerősítsen minket. Még ha sokszor fáradtsággal és problémákkal teli is az élet, megéri ezt az utat járni, hiszen mindig van új élet. Ez a galamb annak a jele számunkra, hogy éppen itt az ideje újra kezdeni.
Questa colomba era per lui il segno che adesso si deve ricominciare.
Boldog Gojdics Péter Pál erekéjét a templom előcsarnokában lévő Mária oltárnál helyezték el, más 20. századi vértanúktól származó erekék mellé.
Boldogok, akik
templomkert a mai ember számára nem csupán esztétikai élményt vagy békés környezetet nyújtó nyugalmas hely, hanem a végső dolgokra való ráhangolódást segítő kis szelete szép világunknak. Egyre gyarapodik azoknak a közösségeinek a száma, akik missziós lehetőséget látnak templomuk környezetének hitünk tanításaihoz illő kialakításában. Ilyen átlelkesített kert veszi körül a nyíregyházi kertvárosi görögkatolikus templomot is, ahová előző műsorunkban betértünk, hogy meghallgassuk a különleges kerti padok üzenetét. A közösség parókusa Obágy László atya ma a templomkert két bibliai motívumokat hordozó fájára irányítja a figyelmünket.
Cédrus. Igaz, templomkertünkben nem klasszikus, nem a csontvárisan magányos, csak egy csüngő libanoni cédrus zölddel, de ez is naponta felidézi szívünkben a zsoltáros lelki növekedésre buzdító szavait. Az igaz fölfelé nő, mint a Libanon cédrusa. Izaiás Isten ígéretét hordozó szavai pedig cédrust növeztek a sivatagban, a reményről prófétálnak. Ezt a reményt Krisztus keresztje teljesíti be számunkra, amely a Szentkereszt legendája szerint cédrusfából készült. A keresztény kultúrkörben és a mi Szentkereszt templomunk kertjében ezért is lett az örök élet szimbóluma. Mandula. Nyilván szólhatnék hosszabban Áron vesszejéről, amely mandulafa ága volt, és amely a Szentkeresztnek és a feltámadásnak is előképe. Így helye van kertünkben. De mostanság a mandulának egy konkrétabb, egy kihívásként megjelenő aktualitása is feszíti a szívemet. A mandulafa korán virágzik és érik. Ráadásul a mandula és a virraszt szavakat a héber nyelvben egyetlen karakter különbözteti meg egymástól. A mandulafa ezért a Bibliában a virrasztó, a várakozó ember jelképe. Habakuk prófétát így emlegetjük feltámadási szertartásunkban: a szent sírnak őrhelyén álljon ma velünk az isteni szózatú Habakuk. Mint az őrszem a várfalon, úgy őrködik népe fölött a próféta. Kiállok őrhelyemre, felállok a sáncra, és figyelek, hogy lássam, mit mond nekem. Az Úr meg is szólalt, és ezt mondta: írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen. Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik, s nem hiúsul meg. Ha késik, csak várj, biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért. Hűséges várakozásban élni, várakozásunk, reményünk okát és célját másokkal könnyen olvasható módon közölni, a virrasztó szemléletet magunkévá tenni, ez legyen a mandulafa mindnyájunknak szóló üzenete. Régi jelképe a prédikátornak a kakas. A kakas ugyanis előbb önmagát verdesi a szárnyaival, előbb önmagát ébreszti fel, csak aztán kezd kukorékolni, hogy jelezze a hajnalhasadást. Alvó világunk ébresztőkre vár, virrasztó, figyelmes őrszemekre. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Az ószövetségi ember remek megfigyelő képességére utal, hogy analógiát talált a mandula virág kifehéredése, eredetileg rózsaszín, és az ember őszülése, öregedése között is. Így, miközben szerelmes fiatalok fájáról van szó, jelképe lehet a mandula a korban és remélhetőleg bölcsességben való előrehaladásnak is. Fiatalok, idősek, a mandulafa mindnyájunknak virágzik.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban az 1568-as erdélyi vallásbéke előzményeivel foglalkozunk. A Magyar Országgyűlés a 2018. évi első törvényében január 13-át a vallásszabadság napjává nyilvánította annak emlékére, hogy az 1568. január 6-a és 13-a között Tordán tartott országgyűlés vallásügyi határozata a világon először foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot, illetve a gyülekezetek számára a szabad lelkész választást. Összeállításunkban most a tordai vallásbéke előzményeiről dr. Holló László, a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetem római katolikus teológiai karának tanára számol be.
Akik eljöttek, szeretném megnyugtatni, hogy ez a téma annyira érdekes, és pedig azért, mert hogy a katolikus egyházban a szubszidiaritás megvalósulását, illetve a szinodalitás megvalósításának egy lehetőségét fogom bemutatni ezzel a katolikus autonómiával. A Babesbolyai Tudományegyetem római katolikus teológia karának vagyok a tanára, ezért van itt ez a Sapientia logó mellett az egyetemnek a logója, és azért is érdekes, hogy Kolozsvárról jöttem, mert hogy 30 kilométerre van Tordától, ahol kimondották az 1568-as tordai vallásszabadságot. De hogy mi adja az aktualitását, egyfelől hát a Sapientia Hittudományi Főiskola keretében elindított előadás sorozatba illik bele, mert hogy a békéről szól, a vallás békéről, és tudjuk, hogy a vallások békéje rendkívül jelentős a mai világban, úgy, ahogy a korábbiakban is rendkívüli jelentőséget mutatott. A másik aktualitása az, hogy a Magyar Országgyűlés 2018-ban az első törvényében az 1568 évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a vallásszabadság napjáról szól. Tehát a 450. évforduló alkalmából a Magyar Országgyűlés emléktörvénybe foglalta egyfelől, másfelől pedig a vallásszabadság napjává nyilvánította január 13-át, mert hogy 1568-ban január 6-a és 13-a között volt ez az országgyűlés, ami ezt a döntést hozta, a vallásszabadság döntését. Na most én azt mondom, hogy ez egy közismert toposz, mert hogy hallottunk erről, hogy az erdélyi fejedelemségben a világon elsőként mondták ki a négy vallás szabadságát és egyenjogúságát. Az, hogy toposz, az bántó is lehet akár, ez a megfogalmazás, de a későbbiekben bizonyítani fogom, hogy miért gondolom azt, hogy ez egy toposz. Egy európai kitekintést kell tennünk, és a vallásszabadság előzményeként kell beszélnünk röviden a reformációról, mert hogy a reformáció vezetett oda, hogy szükség volt a későbbiekben a vallásszabadságra. A reformáció kifejezés nem új keletű, tehát nem az ókor végén, a középkor elején alakult ki, már az ősegyházban jelen volt, sőt azt megelőzően már a klasszikus latinban is megtalálható, a reformationis formában. Az egyházatyák idejében a reformatio in melius per deum formában, tehát a Istenben a jó érdekében való reformról van szó, szóval tehát, hogy Istenben változzunk a jó irányában, ezt a gondolatot viselte. De amúgy meg a szerzetesség sajátossága az állandó reformáció, mert hogy vagy a rendek reformálták meg saját magukat, vagy pedig újabb rendek alakultak, amikor a klasszikus régebbi rendek nem töltötték be a illető koroknak a, mondjuk az elvárásait. A nyugati szerzetesség története, 2000 éves története fonódik össze a reformok történetével. Először a Karoling reneszánsz idején volt az első nagy szerzetesi megújulás reform, amikor Anianei Szent Benedek a 9. században a Karoling kor leköszönte után folytatta vagy tette meg a szerzetesség reformját. Azután 10-11. Században Franciaországban a Cluny reform szintén a szerzetesi életnek a reformját hozta, aminek a megfelelője az a Hirschauer Bewegung volt Németországban. Aztán utána alakult a ciszterzita és premontre, illetve a domonkos és ferences rend, tehát a kor igényeinek megfelelően, hogyha a korábbi rendek nem teljesítették az elvárásokat, akkor alakultak új szerzetes rendek. A reform igénye a reformációt megelőzően, tehát a 16. századot megelőzően, 15. század vége, 16. század eleje, akkor is jelentős volt, tehát az egyházban érezték az, hogy baj van és reformra szükség van, ezért aztán abban az időben, különösképpen is Spanyolországban és Olaszországban nagyon sok szerzetes rend alakult. Így például a teatinusok rendje, amely a kifejezetten a klérus lelki megújulását kívánta szolgálni, Tienei Szent Kajetán alapítása, vagy a szomaszkaiak, akik a lelkipásztorkodás megújítását akarta Emiliáni Szent Jeromos alapításával, orsóiták, hogy női rendet is említsünk, ők a gyermeknevelésben, beteggondozásban voltak aktívak, Merici Szent Angéla alapítása nyomán, a barnabiták szintén a klérus megújítását kívánta szolgálni, Zakaria Szent Antal Mária rendje, aztán kapucinusok a ferences rendet belülről próbálták megreformálni, illetve a jezsuiták is a reform jegyében alakultak. A vallási türelem, illetve a vallásszabadság gondolata azt mondhatjuk, hogy nem volt a kereszténységnek a sajátja, és pedig azért, mert egy erőteljes hivatástudattal rendelkezett a keresztény közösség az igazság birtoklását illetően, és minden olyan mozgalmat, amely eretnek mozgalomnak minősült, elutasította. Sőt, mi több, üldözte. És ebben az üldözésben a társadalmi segítségére volt, mert hogy a társadalmi vezetésnek, a királyoknak, császároknak is érdeke volt az, hogy homogén maradjon a közösség, ne legyenek ilyen társadalmi feszültségek, problémák, amik akkor a vallási ellentétekből kialakulhattak volna. A vallási türelem vonatkozásában nem hozott megértést vagy türelmet a reformáció sem, mert bár a fiatal Luther nagyon hangsúlyozta a türelemnek a fontosságát egymás iránt, de aztán ahogy ő is hatalomra tett szert, mondjuk így nagyon leegyszerűsítve, amikor hatalomra tett szert, akkor ez a hatalom őt is megkísértette, és erőteljesen elutasította például az anabaptisták közösséget, vagy Zwinglinek a közösségét, tehát itt ő is tűrhetetlennek minősítette ezeknek a közösségeknek a létrejöttét. De hasonlóképpen a vallásszabadság gondolata idegen volt a református, tehát a calvini irányzattól is, mert hogy Calvin, Béze és az angol Thomas Edwards szintén a sátány találmányának mondották a vallási türelmet, illetve a szabad gondolkodást. Tehát változás nem történt. Ezért azután vallásháborúk indultak. Ugye itt a kép az illusztrációként a franciaországi vallásháborúk idejéből 1572-ből van. Még nem tartunk ott, mert hogy 1555 előtt vagyunk. Még csak nem találtam más jó illusztrációs képet. Ez a Bertalan éji mészárlás Párizsban. Tehát vallásháborúk alakultak ki, pontosan emiatt a vallási türelmetlenség miatt. A vallásháborúkban azonban egymást nem tudták térdre kényszeríteni, és előbb-utóbb rá kellett jönniük arra, hogy valahogy ki kell egyezni, és az 1555-ös augsburgi vallásbéke először mondta ki azt, hogy a nyugati kereszténységen belül nem csak egy vallás lehetséges, úgy, ahogy ez korábban mondjuk a status quo volt, hanem hogy egymás mellett lehetnek. Na és akkor a német-római birodalomban a vallásháborúk 1555-ben jutottak el egy holtpontra mondjuk, azáltal, hogy 5. Károly német-római császárnak a testvére, első Ferdinánd magyar és cseh király, a testvére császár megbízásából aláírta ezt az augsburgi vallásbékét, ami tulajdonképpen nem volt más, mint egy kiegyezés az evangélikus rendekkel. A császár katolikus, központi hatalom, a fejedelmek egy része, nagy része protestáns, és valahogy egy megegyezésre kellett jutniuk, és ezért augsburgi vallásbéket. De ez nem jelent általános vallási türelmet, mert például a reformátusok azok csak hát majdhogy nem 100 évvel később jutottak hasonló hát helyzetbe, hogy elfogadták az ő létüket is Európában. Tehát ez az 1555-ös augsburgi vallásbéke Európában elismerte az evangélikus luteránus vallást, ami tulajdonképpen a cuius regio eius religio elvének a megvalósulását jelentette. Aki a terület, azé a vallás. És konkrétan azt jelentette, hogyha egy fejedelem magát valamilyen protestáns vallásúnak mondta, akkor az alattvalói is olyanná kellett, hogy váljanak. Hogyha valaki nem fogadta el a fejedelem vallását, akkor megvolt az a lehetősége, hogy elköltözhetett. De azért ugye akkor nem voltak ilyen mobilisak az emberek, mint manapság, tehát nem volt ez egyszerű megoldani, úgyhogy rendszerint a cuius regio eius religio, milyen volt a főnök, olyan lett a többi, tehát az alatt valók is átvállalták ezt a felekezethez való tartozást. Aztán voltak szabadvárosok, meg egyebek, de nem megyünk bele a részletbe, csak azt mondjuk, hogy az evangélikus rendek és a szabad vallások számára biztosította a szabad vallásgyakorlatot és a reformálás jogát ez a vallásbéke, illetve a területüket kivették a katolikus főpapok joghatósága alól. Aztán volt két további pontja is, ami nem örvendett általános elfogadásnak. Egyfelől a evangélikusok utasították el azt a kitételt, hogy ha a katolikus főpap más hitre tér, akkor elveszíti az állását, rangját és a birtokait. Az evangélikusok ezt nem szerették. Miért? Azért, mert a katolikus főpapok nem csak főpapok voltak, hanem állami hát hercegek. Tehát egy terület fölötti uralmat gyakoroltak, és azzal, hogy más hitre tértek, akkor a cuius regio eius religio elve nem valósult meg, mert hogy nem az alattvalókat nem vihették magukkal, mert amikor más hitre tért, akkor megszűnt. Nem csak az egyházi hercegsége, az, hogy püspök vagy érsek, hanem a világi hercegsége is. Ugyanakkor másfelől meg a katolikus rendeknek az nem tetszett ebben a vallásbékében, hogy a katolikus főpapság a már áttért alattvalóit nem kényszeríthette, nem igazíthatta vissza a katolikus egyházba.
Amikor egy nem szívét kéri vissza. Szóljon ez a dal, szétszomor gyöngy szemekhez, kősziklára tapott tépe levelekhez.
Aztán ugye már utaltam rá, hogy a református kálvinista egyházat csak később, 1648-ban a veszfáliai béke segítette hasonló egyenlőséghez hasonló jogokhoz, illetve Franciaországban a Nancy Ediktum, ami 1598-ban volt. Egy térképen hogy nézett ki Európa a 16. század derekán körülbelül? Azt látjuk, hogy észak-dél ellen. Északon protestáns színek vannak, tehát ez a lila, sötétebb lila az evangélikus, a sárgás az református, hát az van mindenhol, főként Erdélyben látjuk, hogy az református, és dél viszont katolikus. Tehát ez a rózsaszín, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Olaszország, Svájc, Ausztria, hát Svájcban vannak reformátusok, de Ausztria, aztán egy kanyar felfele Lengyelország, és hát Litvánia szintén nagy része, vagy a mai Litvánia, az szintén katolikus. De alapvetően tehát azt látjuk, hogy dél katolikus, észak pedig valamilyen protestáns hitre tért. Hát térjünk vissza az Erdély Egyházmegyéhez, mert végül is ugye a tordai vallásbéke az Erdélyben volt. Az Erdély Egyházmegye állapota a 16. század elején egy pillanatkép a magyar egyházmegyékről. Azt látjuk, ez a zöld délkeleten, ez az Erdély Egyházmegye területét illetően a legnagyobb a magyar egyházmegyék között. Később aztán a kalocsai érsekségnek a szufraganeus püspöksége, de tehát egy területileg legalábbis egy rendkívül jelentős egyházmegye volt a magyar államban. Az intézmény rendszerét illetően rendkívül erős egyházmegye volt, hiszen több mint 60 ezer négyzetkilométer, a történelmi Erdély, sőt azon felül még a Partiumból a jelenlegi Szatmári egyházmegyének két főesperessége, Szatmár és az ugocsai főesperesség szintén ekkor ide tartozott, tehát 60 ezer négyzetméter. Püspöksége volt Gyulafehérváron, élén püspökkel, 24 tagú kanonoki testülettel, káptalannal, a bemutatóba tévesen 33-at írtam, de azért, mert akkor éppen arra gondoltam, hogy a gyulafehérvári székesegyházban 33 mellékoltár volt. És a reformáció idején Gyulafehérvárnak a lakossága körülbelül hát ilyen 700-1200 között volt, nem tudjuk pontosan, és ennek a 700-1200 lakónak több mint 10%-a klerikus volt, képzeljük el. Mert hogy a 33 mellékoltárnak mindeniknek külön papja volt, külön volt a 24 tagú káptalan, külön voltak a szerzetes rendek, külön voltak az aulisták, tehát a püspököt segítő papság, tehát elképesztő. Képzeljük el, hogy ez olyan, mintha ma Budapesten a 2 millió lakós mellett volna 200 000 klerikus. Tehát hatalmas nagy ez a 10%. Aztán 13 főesperesi kerületben szerveződött ez az egyházmegye, és több mint 600 plébániája volt, körülbelül 610. Tehát érezzük, hogy intézményi szempontból ez egy hatalmas nagy gépezet volt. Ami a szerzetességet illeti, több mint 50 szerzetesi kolostora volt ennek az egyházmegyének. Szalvatoriánus és Mariánus kongregációhoz, vagy hát mind a kettő ferences rendtartomány, tehát ezekhez tartozott ez a 13 kolostor, domonkosoknak volt szintén 9 kolostora, a pálosoknak már csak 2 volt korábban, 15 kolostora volt körülbelül, de ekkor már a pálos hát jelenlét egyre gyengülő formát mutatott, már csak Gyulafehérváron, illetve Maros-Szentkirályon volt rendházuk, Ágoston rendi szintén volt 3 helyen kolostoruk, a bencéseknek szintén már csak Kolozsváron, illetve Kolozs-Monostoron volt meg a közösségük, és ezek mellett, tehát ez férfi kolostorok, és a férfi kolostorok mellett voltak női kolostorok, vagy beginaházak. tehát amolyan mondjuk lazább fogadalommal elkötelezett női közösségek. De mindenképpen több mint 1000 szerzetes volt összességében ekkora az országban. Ezt azért vázolom ilyen részletesen, hogy előttünk legyen az a erőteljes intézményrendszer, tehát nagy erőt mutatott. A reformáció társadalmi előzményeihez azért hozzátartozik a Dózsa György féle paraszt felkelés Magyarország vonatkozásában, ahova akkor még Erdély is tartozott. Ugye 1514-ben Bakócz Tamás a keresztes hadjáratot próbált a pápa megbízásából összehívni a török invázió megfékezésére, és csak menet közben aztán meggondolta magát, és a seregeket szét akarta zavarni, vagy szétoszlatni, de azok nem mentek szét, és pedig azért, mert közben nagyon sok a parasztok elnyomást érzékeltek az utóbbi évtizedekben, és ez azután reménykedtek abban, hogy a keresztes hadjáratokból majd megtérve társadalmilag emelkedhetnek, de mivel, hogy végül is elmaradt a keresztes hadjárat, ezért azután a nemesség ellen fordultak, és a Dózsa György féle parasztfelkelésben nagy létszámú alsó papság tagja is részt vett, hát a vezető között is ott volt Lőrinc pap például. Tehát nagy érvágás volt végül is ez az egyház számára mindenképpen, mind a híveiben, mind pedig a papságában ez a parasztfelkelés. Másfelül a mohácsi vész szintén tragédia volt az egyháznak, nem csak azért, mert hat püspöke Tomori Pállal, kalocsai érsekkel az élen meghalt, hanem azért is, mert hogy a hívek is ugye meghaltak, illetve azért is, mert hogy ezáltal az oszmán győzelmet aratott a magyar királyság fölött, és ékként két részre, illetve most már három részre szakította az országot. Ez a társadalmi előzmény, ami szintén fontos figyelembe vennünk, mert hogy ezután következett a reformáció, és ez a hatalmas intézményrendszer, amit bemutattam az Erdély Egyház megyében, képzeljük el, hogy körülbelül 20-25-30 év alatt megszűnt létezni, eltűnt a föld felszínéről. Nyilván ebbe politikai szempontok is belejátszottak, mindjárt utalunk arra is. A reformáció egyházi előzményei vonatkozásában azt mondhatjuk, hogy Olmütz püspöke, híres cseh humanista költő püspök, 1502-ben Budáról kelt levelében dicséri Pannóniát, és azt írja, hogy sok humanista tudósra talált, és éppen ez a humanista kultúra, ugye az egyházunk papjai rendkívül jelentős humanisták voltak, ez szintén hozzájárult ahhoz, hogy a reformáció később rendkívül erősen tudott aratni, és pedig azt mondja ez a püspök, hogy sűrűbben beszélnek a pénzről, mint az égről. Gyakrabban van ajkukon a Nemezisz és a Laisz, mint Krisztus neve, s szinte tűrhetetlen, hogy inkább bújják Plautuszt és Vergiliuszt, mint az evangéliumot, és Epikurosz tanait nagyobb lelkesedéssel tanulmányozzák, mint az egyház jogot. Tehát gyakorlatilag miről van szó? Arról van szó, hogy a klasszikus kultúrát elsajátítják, a mindenféle görög kultúrát, mitoszokat és egyebet, de a Szentírás nem olvassák, azzal nem foglalkoznak, és az egyház jogot még meg se említettük. És ez egy hátrány, és pedig azért, mert a reformációban kialakuló felekezetek mind a Szentírással jönnek. És ezért azután a mi katolikus papjaink alul maradnak a vallási vitákban. És akkor még, hogyha valaki egy vitában alul maradt, akkor elismerte a vereségét, és átállt a másik oldalára. Igen. Erdély vallási összetétele 1545-től kezdődően, mert körülbelül az 40-es években a brassói és a szebeni szászok tértek át elsőként az evangélikus vallásra, egyfelől azért is, mert el akartak szakadni Esztergomtól, ugyanis Esztergomnak voltak alávetve, tehát önállóak akartak lenni, és ez egy lehetőséget biztosított számukra, meg azért is, mert hogy jó kapcsolataik voltak a németekkel, Germániával, Németországgal, és elsőként mentek, találkoztak a protestáns tanokkal, és hozták haza. Calvin követőivé vált Erdélyben azután a magyarok váltak Calvin követőivel, illetve a székelyeknek egy része. És végül Dávid Ferenc követőivé váltak a 1560-as évek derekától a erdélyi magyarság nagy része. De akkor egy ilyen fluktuáció volt igazából, ha valakit megkérdeztek, hogy te milyen vallás vagy, nem is tudta megmondani. Olyan, mint a papom. mert hogy a pap hirdette az evangéliumot, aztán képzeljük el, csak egy exkurzus, Dávid Ferenc, az unitárius vallás alapítója. Ő Kolozsváron született 1545 és 51 között, tehát amikor már elindult Erdélyben a reformáció, akkor tanult nyugaton Wittenbergbe, illetve a Frankfurtban, az Odera mellett. Mikor hazajött Kolozsváron, plébános lett. Rövid idő után kolozsvári plébánosból luteránus lelkész lett, illetve szuperintendens, ez ilyen püspökféle. Azután református szuperintendens lett, ezzel párhuzamosan János Zsigmondnak a udvari prédikátora, és végül unitárius, vagy antitrinitárius felekezetet alapította meg. Tehát nagy volt a fluktuáció. Egyik nap kolozsvári plébános, másik nap evangélikus szuperintendens. És a hívei is csak hallgatták a predikációt, akkor a híveiket megkérdezték, hogy milyen vallásúak, hát, mint a plébános. Jó, aztán 1572-ben, amikor az erdélyi fejedelem, illetve az országgyűlés rájött arra, hogy ez a túl sok felekezet azért mégiscsak nem jó, akkor elfogadták az úgynevezett innováció tilalmának a törvényét. Tehát, hogy most már a vallási újítás be kell fejezni, hogyha ezután valaki innovációt alkalmaz, akkor azt megbünteti az országgyűlés, és ezért azután ilyen, ez alapján, a törvény alapján ítélte Báthori Kristóf fejedelem, katolikus fejedelem, perbe fogta és várbörtönre ítélte, és a Déva várába zárták be 1579-ben, és ott meg is halt november 15-én. Hát mind a mai napig vitatkoznak a teológiában egyébként, hogy Dávid Ferenc az unitárius, antitrinitárius tanokból még tudott-e valahova innoválni, de itt az adoráció, az Isten, Jézus Krisztus imádásának a formájával kapcsolatban vannak különböző nézetek. Van, aki azt mondja, hogy igen, innováció volt, de alapvetően a jelenlegi unitárius teológia azt mondja, hogy nem volt innováció. Mert hogy tulajdonképpen az egy az Isten gondolatában benne van az, hogy Jézus Krisztus nem kell imádni. De ebben nem megyünk bele, ez már teológiai kérdés.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az 1568-as erdélyi vallásbéke előzményeivel foglalkoztunk. A műsort Grunda János szerkesztette. Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.